Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyától, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kérem, hogy foglaljunk helyet, és az első éneket énekeljük el, a 197. dicséretet mind a 6 versével. Elnézést, elfelejtettem fölvenni a mikrofont, addig én is fölveszem. A 197. dicséretet énekeljük tehát mind a 6 versével. Hálaadásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk.
Istenünk, tégedet tisztelünk, te nagy jó voltodért, és felmagasztalunk, haszontalan szolgák, mert ezzel tartozunk. Hajtsd le füleidet, értsd meg kérésünket, mi édes Istenünk, ne nézd bűneinket. Tiszta szívből kérünk, mi könyörgésünket, tedd hozzád, Úr Isten, esedezésünket. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek szentségét szívünkben. Adj igaz értelmet bőséggel elménkben, téged szolgálhassunk e földön éltünkben. Tanúságra erőt csak te tőled kérünk, hogy szent Istenséged dicsértessék tőlünk. Ha először a te országot keressük, semmiben nem lészen fogyatkozás nékünk. Azért gyorsaságot elkezdett dolgunkban, végig megmaradást mi hivatalunkban. Szorgalmatosságot s hűséget tisztünkben, egymás szeretetet plántálj életünkben. Engedd meg ezeket szent Atyán Krisztusért, mi üdvözítőnkért, kegyes táplálónkért. Ki egy hatalomban szent lélek Istennek élsz és uralkodol, mint örökké. Amen.
Ami egyedüli segítségünk,
Evangelizációs Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, táplál és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az megvan írva Máté evangéliumának 17. fejezetében. Felolvasom az első 8 verset, valamint a 14-től a 21. versig terjedő szakaszt. A nevezett helyen tehát Máté evangéliumának a 17. fejezetében, az első 8 versben, valamint a 14. verstől a 21. versig terjedő szakaszban így szól hozzánk Isten igéje. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá hallgassatok! Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Amikor a sokassághoz értek, oda ment hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta. Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög. A gyermek pedig meggyógyult, még abban az órában. Akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt. Kis hitűségetek miatt. Bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Hagyjuk meg ezért a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy így szólíthatunk meg téged. Köszönjük ezt a hetet, amikor elcsendesedhetünk estéről estére. Köszönjük, hogy nyitott könyv előtted a mi életünk. És hogy előttünk is ott lehet a nyitott könyv, a másik, amiben, amiből te szólítasz meg minket. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy az, hogy te eljöttél a világba, ez nem csak, hogy a mi hitvallásunk, de történelmi tény is. És köszönjük, hogy azért jöttél el, hogy utat készíts nekünk. És köszönjük Szentlélek Úristen, hogy hajlandó vagy most erre a ma esti alkalomra is eljönni, itt lenni, velünk lenni, magyarázni a Szentírást. Kérünk, hogy így hadd értsük meg, és aztán hadd tudjuk megcselekedni a te akaratodat. Hadd tudjunk megerősödni a hitben, a reménységben és a szeretetben. Hadd tudjunk ne úgy távozni, ahogy idejöttünk, hanem veled feltöltekezve. Amen. egyetlen verset emelek ki ebből a 17. fejezetből, Máté evangéliumából, a 20. verset a végén, ami már nem fönn van a hegyen, hanem lent a völgyben, mondjuk így. És ennek is, a 20. versnek is inkább a második feléből, amit Jézus mondott: bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Amen. Kedves testvéreim, meg vagyok győződve, vagyis hogy biztos vagyok benne, hogy az Isten igéje nem azért tartalmazza az evangéliumokban ezt a verset, ezt az ige verset, hogy zavarjon bennünket, vagy idegesítsen bennünket, esetleg kisebb rendűségi érzéseket gerjesszen bennünk. És én sem ezért hozom ide, hogy vajon ma mondjuk, vagy az elmúlt 20 évben ki tett oda, innen, vagy amoda a hite segítségével, és milyen hegyeket. Nem szeretnék teljesült, de egyébként lehetetlen történeteket, eseményeket idehozni. Bár azért lehet, hogy lesz egy ilyen is. Nem az a célom, hogy szembesítsem az Isten népét a hitetlenséggel, vagy kishitűséggel. Sőt, inkább Isten erejéről kell beszélni. Isten megnyilatkozó, megnyilvánuló erejéről. Megjegyzem azért, hogy ez az egyik olyan ige, ami engem leginkább zavar az evangéliumokban, ez a mondása Jézusnak. Mert hogy én magam is szeretném átélni, mondjuk amit Mózes átélt, hogy átmenni a Vörös-tengeren. Igaz, hogy ő se sokszor élte át, csak mondjuk egyszer, de azért egész életre szóló élmény lehetett, vagy amikor odament a sziklához, és megütötte azt, és víz fakadt a sziklából. Néhány ilyen rendkívüli dolgot azért Mózes is átélt, vagy mondjuk Illés, ugye két név szerepel itt a fenti hegyi szakaszban, amikor a Kármel hegyen az ő imádságának a hatására, mindenki szeme láttára, egy döbbenetes élmény keretében tűz csapott le ugye az égből, és felemésztette nem csak magát, a feldarabolt bikát, az áldozatot, előkészített áldozatot, hanem ugye még ott környezetében azt a vizet is, amit valahogy oda locsolgattak. És mindenkinek leesett az álla, és azt mondták: az Úr az Isten, az Úr az Isten. De szeretném én is ezeket így valahogy átélni, hogy mondjuk a parlamentben mindenki azt mondja: az Úr az Isten. Vagy mondjuk a hévvel utazva egy-egy kocsiban azt mondanák: az Úr az Isten. Valami történne velük, velünk, főtereken, emberekkel, bevásárló központokban. És sokan döbbennének rá, tényleg valami csodálatos eseményen keresztül, hogy az Úr az Isten. És sok százan, sok ezren meglátnák, mondjuk, hogy felemelkedik egy hegy, és aztán éppen nem itt olvassuk, de hogy beveti magát a tengerbe, máshol olvashatjuk, hogy fák szakadnak ki gyökerestül a szavunkra, vagy legalább képesek lennénk arra, hogy oda menjünk egy-egy betegágyhoz is, és azt mondani, amit Jézus mondott, hogy hát gyógyulj meg, kelj fel, és járj. Kérdezik is, hogy mi reformátusok miért nem tartunk gyógyító Isten tiszteleteket? Vagyis, hogy én nem tudom, mi van ebben a templomban, de nálunk nincs úgy kifejezetten mondjuk gyógyító Isten tisztelet. Bár vissza is szoktam kérdezni, hogy miért? Nem tartunk? Nem szoktunk imádkozni beteg emberekért, akár név szerint is, akár így az Isten tiszteleten, a szószékről is? Dehogy nem. Hogy nem már. Csak a hangsúly nálunk nem a gyógyulást kérő emberen, annak a szaván, esetleg mozdulatain, cselekedetein van, hanem inkább Isten igéjén és Jézus Krisztuson, aki ha akar, cselekszik. Ahogyan akar, úgy cselekszik. És meggyőződésem, hogy ma is ő ad gyógyulást. Még olyanoknak is, akik erről egyáltalán nem vesznek tudomást, vagy nem is akarnak erről tudni. Biztos vagyok benne, hogy az ő áldása az, hogy orvosokon keresztül, műtétek által, gyógyszereken keresztül is. Vagy akár az orvosi tehetetlenség ellenére is felállnak betegek a betegágyról, akár halálosnak tartott ágyról is. Ilyen történeteket is ismerünk, mondhatnánk. Csak az is biztos, hogy sokan nem Istennek adják a dicsőséget. Sokan nem neki adnak hálát. Pedig ő ad életet, leheletet, mindent a Biblia szerint. Ráadásul vannak keresztények is, akik piszkálják egymást, vagy piszkálnak minket, mondjuk reformátusokat, mondják, szárazak vagytok. Nem használjátok Isten erejét. És hát erre két reakció szokott lenni tőlünk, hogy vagy ámulattal és vágyakozással nézünk azokra, akik Jézus nevében gyógyítanak, vagy mondják ezt, vagy pedig dacosak leszünk, és bezárkózunk, és annál inkább megmagyarázzuk, hogy miért jó az, ha szárazok vagyunk, és minden érzelemtől mentesek. És soha semmi csodát szinte nem kell elhinni, keresni, és főleg nem kérni. Senki ne értse félre, ez alapján, az ige alapján nem akarok én tanítani mondjuk a karizmatikusan gondolkodó emberekről, gyülekezetekről, nem ez most a küldetésem. De beszélnem kell arról, amit Jézus mondott, hogy mit értsünk ez alatt. Bár tényleg biztos nem csak én éltem át valami olyat, amiből Isten ereje áradt ki, és lehet, hogy kedves testvérek, ti is tudnátok mondani, azért egyet tényleg hadd mondjak el, aminek szerintem semmi következménye nem lett. Elmentünk a kárpátaljai testvérgyülekezetünkhöz, és amikor az néhány ott eltöltött csodálatos nap után jöttünk hazafelé, hát aki volt már az ukrán-magyar határnál, az tudja, hogy az szinte maga a pokol, hát nyilván másik értelemben, de az borzasztó. Kiszámíthatatlan, és néha tényleg az ember szinte nem tudja kivárni, hogy átengedjék. Akár arrafelé, akár visszafelé. Na hát arrafelé jó volt, de visszafelé hát szépen kikísértek minket a határig, teljesen elváltunk ott. Egymástól át is jöttünk az ukrán határon, de hát a magyar határig nagyon hosszú sor volt. Ott nem tudom, van 1-2 kilométer valamennyi, és nem ment a sor. És beálltunk mi is a busszal, egy közös busszal voltunk. És ahogy láttuk azt, hogy egyáltalán nem megy a sor, hát a buszvezetőnk, így fickósan egy kicsit úgy nézte, hogy nem jön szembe semmi, hát akkor kielőzi ezt. Hát úgyis a buszokat át szokták engedni, nem a személyautók között, úgyhogy semmi gond. Gondolta ő, de mégis, amikor már odaértünk a magyar határhoz, hát ekkora vörös fejjel, ja, majdnem megmutattam, hogy egy vörös fejjel jött egy magyar határőr, és hát elkezdett kiabálni, hogy mit képzelünk mi? Hogy megelőzzük az egész sort, gyorsan tűnés visszafelé. Hát mondtuk, hogy nem lehet visszamenni, hát vissza nem lehet tolatni. Egyenesen, vagy megfordulva és előre menetben megint csak nem lehet úgy, vagy nem is lehet itt megfordulni. Tehát úgy kell megfordulni, hogy minthogyha most lépnénk át Magyarország felől a határt. Azt mondta, hogy őt nem érdekli, akkor is vissza kell menni. Úgyhogy nagy nehezen valahogy visszamentünk, átléptük megint az ukrán ellenőrt, és sokkal-sokkal hátrébb kerültünk vissza, mint ahogy eredetileg voltunk. Na, megalázottan, nézve az órát, életben nem fogunk hazajutni, gondolkoztunk. Voltak, akik elkezdtek már hát úgy ítélkezni is, hogy na, kinek az oka, vagy ki volt az oka ennek, ki a hibás, hát ilyenkor, ahogy az lenni szokott. És akkor valakinek eszébe jutott, hogy tiszteletes. Hát nem is imádkoztunk, amikor elindultunk. Ebéd után. Hát Isten tiszteleten imádkoztunk, de miért nem imádkoztunk? Hű, tényleg. És most nekem kell imádkozni. De mit? Hát itt áll az egész sor. És csak gyűlik mögöttünk. Hogyan imádkozzam most itt, hogy Uram, segíts, hogy vegyél már ki innen bennünket, vagy szóval, mit mondjak? De hát én voltam a lelkész, úgyhogy akkor imádkoztam. És próbáltam hinni, de hát tényleg csak úgy tudom, mint ahogy az evangéliumi szereplő is, hogy hiszek, segíts a hitetlenségemen. De elmondtam egy olyan imádságot, amiben ezt kértem, hogy Isten vegyen ki innen bennünket. És elkezdtünk a református énekeskönyvből énekelni énekeket. Vezes Jézusunk, s véled indulunk. Csak vezes Uram végig, és fogd kezem. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Egymást próbáltuk. Akkor már nem az ítélkezéssel, hanem inkább erről az oldalról hit erősítéssel buzdítani. És hát nem tudom, eltelte 5 perc az imádságom és néhány ének eléneklése után. Messziről látjuk, hogy jön egy hölgy, jó magas magyar hölgy, egy, hát vagy rendőr, vagy határőr, azt nem, már nem emlékszem, vagy nem tudtuk megalapítani, de egyenruhás az biztos. És így messziről kinéz a sorból, és így mutat ránk. Nézd már, lehet, hogy ránk mutat ez a nő. Hát lehet, de nem mertünk most már, ugye meg voltunk félemlítve, meg alázva, hátra küldve, de közelebb jött, és azt mondta, hogy maguk. Sőt, egészen annyira, hogy amikor hát a buszsofőr egy kis bátorságot nyert, és mondtuk mi is, hogy jó, hát tényleg ránk, rólunk van szó, hát akkor megint elkezdtem megelőzni az egész sort, de megállított bennünket az a rendőr vagy határőr nő, és azt mondja, hogy elnézést, felszállhatok magukkal, mert én is vissza akarok menni oda. Tehát elkezdtünk félni ugyan, amikor újra elkezdett előzni a sofőr, hogy jó, most itt ez azt mondja, de hát ott másfél kilométerrel odébb majd megint csak leteremtenek bennünket. De nem, mert föl is szállt. Fölszállt hozzánk, Isten angyalaként éltük át ezt a hölgyet, és ott mondta, hogy na, itt mennek a személyautók, de önöknek ott kell menni, ahol nincs semmi. Maguk busszal vannak, tessék nyugodtan menni. És nem tudom, hogy tényleg volt egy másik 5 perc, míg megnézték, följöttek, és elmentünk. Hát valami ilyen hegymozgatásnak éltük meg ott valamennyien, és hát utána hát nem győztünk hálát adni, hogy ez ilyen van. Hát ilyen van. Igen, ilyen van. De amikor készültem a ma esti szolgálatra, hát ez éppen a legvégén jutott már eszembe. Én magam is elfelejtettem. Majdnem. Már. Hát azért bennem van, de nem ott van ez a mindennapjaimban. Nem tudom, milyen hatással van rám, vagy esetleg, hogy az egész buszban voltak olyan emberek is velünk, akik nem a keresztény életet élik, nem járnak gyülekezetbe, tudtommal Bibliát nem olvasnak, hogy ennek a kapcsán ők átadott életű, Krisztus követő élettel folytatták volna az életet, vagy nem? Hát, nem ezt éltük meg. Minden esetre csodálatos tapasztalat volt, ima, meghallgatás. De amit Jézus mondott, hogy ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menj innen oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Beszéljünk arról itt a hegy élményeink kapcsán, amikről most itt a héten már szó volt többször is, hogy hova hív minket az Úr, vagy mire küld el. Hegyeket járunk a héten. Ábrahámot tudjuk, arra hívta, hétfőn beszéltünk arról, hogy adja Istennek mindenét. Mózessel Isten fönn a hegyen szövetséget kötött. Tegnap beszéltünk arról, hogy a zsoltáros felfelé tekint a hegyekre, illetve nem is, hanem a hegyek fölé, a hegyek mögé tudott nézni. Mert elismerte, hogy ő nem jól lát. Mi csak sokszor a hegyekig tudunk látni. De több van itt a hegyeknél. Nagyobb van itt a hegynél. És hát Jézus most éppen három tanítványát fölhívta egy magas hegyre, ahol ő elváltozott is. Hát tulajdonképpen bepillantást nyertek ők hárman a mennybe. És hát ez az élmény sokféleképpen ismerős lehet. Amikor az ember átél, úgy szoktuk mondani, egy Isten élményt. Isten egyszerűen valahogy megmutatja magát. Lehet, hogy egy ilyen imádság hatására. Lehet, hogy egyszerűen egy pont jókor elhangzó ige hatására. Hogy az Isten szavává válik az életemben. Megértek valamit belőle. És valami szép katarzist élek át, sikeres vizsgakor, van, aki a gyermekszülés kapcsán, hogy új élet jött rajtam keresztül ebbe a világba. Igen, és lehetne nyilván sorolni az eseteket, utazás vagy más közben is. Mintha ezzel azt üzenné Jézus, hogy kell egy emlék, hogy ne felejtsd el, hogy hova tartozol. Hogy ne felejtsd el, hogy mi van a végén. Ugye eszünkbe juthat az ember tragédiájának a vége. Ádám, amit mond, csak az a vég, csak azt tudnám feledni. Hát ez egy másik. Péter, János, Jakab, ez az, ezt élték át. Csodálatos, ahová tartunk. Csak az a vég, csak azt soha el ne felejtsük. Amikor hitre jutottam, azt gondoltam, na, itt kezdődik a hit. Egy élmény és elköteleződés. Itt kezdődik a hit. Ott voltam én is fenn a hegyen Jézussal, illetve az éppen egy főiskolai előadóteremnek valahol a mélye, az alja volt, amikor ketten egy lelkésszel elmondtam életem első imádságát. Magam is meglepődtem, hogy ilyet lehet, hogy én, és nem csak itt a 70 év fölötti idős nénik, asszonyok imádkoznak, hanem én is imádkozhatom. És hát utána olyan szépen imádkozott az a lelkész, meg is dicsértem, mondom, hogy hú, hát én nem is hallottam még, hogy valaki ilyen szépen is tud imádkozni, vagy hogy így lehet. És mondta nekem, hogy hát azért gondolom, hogy az Úr a tiednek jobban örül, amit te mondtál, mint ahogyan az újszülött, hát nem tud szép, bonyolult körmondatokban beszélni, csak gügyök, gagyok, de nagyon örülnek a szülei, mert megszületett erre a világra. És hát nyilván jó ezekre az élményekre visszagondolni. Én el tudtam mondani az enyémet. Te el tudod mondani a tiédet? Neked milyen a hegy élmény? Van hegy élményed? Amikor bepillantottál oda föntre, csak az a vég, csak azt el ne felejtsd, hogy mi a vége? Hogy mire, hová tartunk? El tudod mondani az élményedet? Vagy nem tudod elmondani az élményedet? Sokáig azt gondoltam, akkor biztos nem vagy keresztény ember. Na, biztos nem vagy te hívő ember, hogyha neked nincsen ilyen élményed. De tényleg mit várjunk azoktól, akik egyébként Isten karjaiban nevelkedtek? Én magam is így szeretném nevelni a gyermekeimet most már. Én nem kaptam meg ezt. De vajon akik mindig közel érezték magukat az egyházhoz, Istenhez? Tudom, tapasztalom a gyermekeimről is, hogy Istennek nincsenek unokái. A megfelelő döntéseket a megfelelő helyzetben mindenkinek magának kell meghoznia Isten mellett. De ha nem merülnek bele nyakig a világ fekete mocsarába, ezzel a képpel azt hiszem érhetünk, hát, hogy egészen visszataszítónak, vagy netán büdösnek, vagy undorítónak gondolják magukat, mint ahogy gondolhatta a tékozló fiú, aki hazatért, az elképzelhető, hogy a katarzisuk sem lesz ilyen. A visszafogadás katarzisa, vagy a befogadás katarzisa. Valami lesz, biztos, hogy lesz, De lehet, hogy apró cseppekben fog jönni. Ami nem lesz annyira meghatározó, mint mondjuk az ilyen magamfajta korábban kívül volt életében. És hát mindig van egy kis mag, mindig van egy kis, van egy pár csepp, mindig van egy kis látás, mint ahogy azóta most már nekem is, és sokaknak. De azért persze hiányzik is néha a sírásos katarzis. De ne felejtsük, hogy Jézus itt Pétert, Jánost, Jakabot nem a mennybe vitte végleg, hogy innentől most már akkor ott lesztek, és nem is kell hazamenni. Sőt, máskor sem vitte őket oda. Ez volt az egyetlen az ő életükben. Vitte őket a Getsemáné kertbe, el is aludtak, meg Jézus ment a Golgotára, ők oda már nem is tudták követni. Másfajta katarzis ez. De sok ítélkezést tudunk mi kimondani, kedves testvérek, hogy ki az igazi keresztény, meg ki a nem igazi keresztény. Most már látom, hogy tulajdonképpen nem is akkor kezdett el munkálkodni Jézus az életemben, amikor nekem ez az első menny élményem, vagy Isten élményem megtörtént. És nem akkor kezdett el munkálkodni Péterék életében sem. És nem is érkezett meg még akkor a halálig tartó elköteleződés az életükben. Igen. Nem az első katarziskor kezd el munkálkodni bennünk, benned sem az Isten. De mégis fontos lépés, fontos állomás volt az is. A Biblia azt mondja, hogy halottak voltatok vétkeitek miatt. És hát a halott semmit nem tud tenni, Isten sem tudja keresni, csak passzívan esetleg átéli, ami vele történik. A halottat meg szokták mosdatni, felszokták öltöztetni, nem tudja megköszönni ez az ember, ha rendbe teszik. És mi mégis sokszor elvárunk hálát, köszönetet, sok mindent, de hát Jézus mondta máshol, rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Csak tudjuk a Biblia szerint, aki nem hisz, halott. De Isten nem akarja, hogy így maradjon. Életre hívó szava éppen ezért szól. De észre kell venni, hogy nem csak az az Isten munkája, hogy felmegyünk a hegyre, és ott ő bepillantást enged a mennyei csodába. És én sem lettem készen, és Péter János Jakab sem lett kész, és egyikünk sem lett még kész. Annak ellenére, hogy ha átéltünk valami hasonlót. És Jézus sem akarta, hogy most ők csak hárman élték át ezt az élményt, de hogy a többiek lemaradjanak erről. Mert a többiek csak meghallották, de meghallották, hogy Péterék mit éltek át. Úgy látom ezt, hogy Isten tulajdonképpen a fogantatásunk pillanatától ott van. Ismer minket. Fölöttem tartott kezedet, írja ugye a Zsoltáros is. Csodálatos nekem ez a tudás. Ott van, erőt ad, életet ad, gondoskodik, és valamikor valahogyan megszólít. És többször is lehet, hogy bepillanthatunk nagy dolgokba. Lehet, hogy valaki többször is felvisz így magához a hegyre. Egészen addig, amíg életre, halálra el nem határozza, határozzuk, hogy az övéi vagyunk. Őt követjük. Vele akarunk élni mindig. Csak még nem tudjuk, hogy ez mit is jelent adott helyzetekben. De vezet tovább. Vezet tovább a tehetetlenségbe is, és biztos, hogy nem véletlenül van ez a két történet ennyire szorosan egymás mellett. Vezet tovább a tehetetlenségbe, vezet tovább a megszállott emberek közé, a szenvedő emberek közé, a hitetlen emberek közé, hogy emlékezzünk vissza, bár máshol ezt látják, vagy mások ezt látják, csak az életből a tehetetlenséget és a szenvedést, de mi tudjuk és emlékezzünk, hogy az élet több ennél, sokkal több, nagyon sokkal több, Annyival több, hogy Péter haza sem akart menni. Azt mondta, hogy építsünk itt három sátrat. Még magára nem is gondolt. Csak Jézusra, Mózesre, meg Illésre. Majdnem, mintha a szektába keveredett volna. Lehetne mondani. Teljesen megfeledkezett önmagáról. Csak ott. Annyira jó ez az élmény. De Jézus nem egy marihuána élményt akart adni a tanítványoknak. Kérem, ne botránkozzon meg senki. Nem azt akarta mondani Jézus ezzel, vagy közölni, hogy gyere velem is, élvezd az életet. Ezt a hívő életet, ezt az új életet. Nem kikapcsolni akart Jézus. Nem ennyi a kereszténység. Nem élmény kereszténységről beszél a Biblia. Hogy mindig minden jó. Ha hiszel, akkor mindig minden csak jó lesz. Persze attól függetlenül vannak marihuána hitű emberek, akik arra használják, vagy arra akarják használni a kereszténységet, vagy az Istent, vagy a hitüket, hogy kikapcsolja őket ennek a világnak a gyötrelmeiből. De Jézus lement, pontosan lement ezután, az élmény után, és nem hagyta ott a tanítványokat sem. Lement a holdkóros fiúhoz, a családhoz, az apjához. És ott lent szembesültek a tehetetlenséggel. És ott a beteg. És nincs megoldás. És jön a pusztulás. Meg hát lent ott van a római sereg, a katonák. És nincs szabadság, csak elnyomás. Kizsákmányolás van, meg félelem. Vagy éppen gondolhatja ma is bárki, itt a hitel, jönnek a csekkek, még mindig be kell fizetni. És soha nem lesz vége. Na, ebben a tehetetlen helyzetben hangzik el Jézusnak ez a mondata. Ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne is. Semmi sem volna nektek lehetetlen. Ha szó szerint kellene érteni Jézusnak ezt a mondatát, hát tényleg megnézhetnénk, hogy Jézus hány hegyet mozdított meg az ő imádságával. Úgy konkrétan, szó szerint, az olajfák hegyét, vagy esetleg a Tábor hegyét, vagy melyik hegyet, nem olvasunk ilyet. Hány fát szakított ki gyökerestül a hitével, az imádságával Jézus? Vagy később a tanítványok? Lehet, hogy Jézusnak nem volt mégsem elég hite? Vagy a tanítványoknak, akik már apostolok voltak? Miért nem tettek ilyeneket Jézus szavára? Elfelejtették Jézus szavát? Vagy persze kicsit szarkasztikusan ugyan, de mai olyan gyógyítók, akik Jézus nevében hatalmasan munkálkodnak, gondolják, miért nem kapnak küldetést, hogy menjenek be a pszichiátriai osztályokra, és ott tegyenek rendet, és szabadítsanak meg mindenkit. Vagy a baleseti sebészetre, vagy a belgyógyászati osztályokra, szobákba, és járják végig. De miért nem járják végig, hogy Jézus nevében kelj fel és járj. Tessék szembesülni a tehetetlenséggel. Szerintem ennek a történetnek itt van ez a mély mondani valója. Szembesülnünk kell az emberi tehetetlenséggel. És azzal, hogy Isten sem fog mindig megoldást adni. Mindig azonnal a mi gondolatunk szerint. A Bibliában nem csak Illésről van szó, meg Mózesről, meg az ő imádságaikról, Jeremiásról is szó van. Ő is ott szerepel, akit bedobtak a ciszternába, aki imádkozott és prédikált, de nem foglalkoztak vele. Átélte, hogy senki nem figyel rá. Mi ez, ha nem prédikátori tehetetlenség? Sőt, amikor mindenki meg akar szabadulni a földjeitől, ő neki akkor kellett vásárolni földet. Mintha úgy eszembe jutott a postabanknak hívták annak idején, egy 20 évvel ezelőtt, amikor tönkrement, vagy Agrobank, volt többféle mizéria, probléma. Mint hogyha amikor már senki nem veheti ki a pénzét, ő akkor tesz be, Egy ilyen helyzetet él át Jeremiás. És élvezte azokat a földeket, amiket neki akkor kellett vennie. Bármikor is. Elhurcolták Egyiptomba. Ő is átélte a tehetetlenséget. Meg Teréz anya. Nem református. De önéletírásában leírta, hogy Kalkuttában nem volt Isten élménye. Korábban volt. De ott egyáltalán nem volt. Sőt, azt élte át, az volt az élménye, hogy elhagyta őt az Isten. Nem szól, nem vezet, semmit nem szól hozzá. Elgyengül a hite is. És eltelt vagy 20 év, amikor jött neki az a gondolat, hogy itt vagyok ezek között az emberek között, akik azt élik meg, hogy elhagyta őket az Isten. És talán nekem is ezért kell ezt átélnem, hogy együtt legyek velük, hogy meg tudjam érteni őket. És ez a gondolat segített neki. Szeretnénk mi felmenni a hegyre mindig. Mindig eufóriát átélni, katarzist. De jó lenne, de jó lenne. Csak hát, ha így lenne, akkor nem Jézusra lenne szükségünk, hanem eufóriára. És időnként elővennénk az eufória bálványunkat, és aztán mennénk tovább. De Jézus szerint, legalábbis ott abban a helyzetben már Isten országa nem ott fönt van a hegyen, hanem lent van. Ott a tehetetlenség kellős közepén. Isten országa ott van lent a hitetlen emberek között, a reménytelenségben, a tehetetlenségbe merült emberek között. Mert Jézus is oda ment. Ahol Jézus van, ott van Isten országa. És ott lehet átélni ezt az emlékezést, emlékezetet. Igen, Jézus hatalmas. Azóta is hatalmas. Nem változott semmit, és nem is fog. És azt is át lehet élni, hogy szükség van rád. Hogy imádkozz, és böjtölj, mert ez a fajta nem távozik el máshogy. Mert még mindig sokan kínlódnak és gyötrődnek körülöttünk. Körülötted is biztos. Látod? Hallod az ő kínlódásaikat? Kicsoda a szolgálatod? Ez a mai kérdés. Hol van az a tehetetlenség, az a nehéz helyzet, ahová lehet, hogy éppen neked kell elmenni? Akihez lehet, hogy éppen neked kell elmenni? Ki az, akiért Jézus imádságot és böjtöt vár? Tőled? Vagy tőlem? Hittanos gyerekek talán? A gyülekezethez tartozók, akik itt lettek megkeresztelve egykor? Vagy a hitetlen rokonaid, akik nem hajlandók ide eljönni, Bibliát a kezükbe venni? Vagy esetleg a gyülekezethez tartozó, egy másik padban ülő másik ember, akit még nem ismersz? Imádság és böjtölés. Sokszor a tehetetlen helyzet átélése. És ami akkor volt, tulajdonképpen most is ugyanígy van, a tanítványok nem tudtak gyógyítani. De Jézus igen. A tanítványok nem tudtak kenyeret szaporítani. De Jézus igen. Egy-egy templom felépítése, óvodának, iskolának megalapítása, elindítása, azt gondolom ugyanolyan csoda, mintha egy hegyet vinnénk el. Vagy lehet, hogy még nagyobb is. Legalábbis mi ott Erdőkertesen ezt éltük meg. Sokszor majd belepusztultunk a tehetetlenségbe. De mégis átéltük, hogy nagyobb az Úr, mint a mi tehetetlenségünk. Ehhez persze nekünk imádkozni és böjtölni kellett. Hogy átéljük az Isten közelségét. Enélkül eufória kergető marihuána hitünk, az tud lenni. De ez önmagában nem üdvözítő hit. És még a csodákat is elfelejtjük. Amire Jézus hív, az ez. Imádkozz és böjtölj. És erőt fogsz kapni arra, hogy a tehetetlenségben elmerült emberek is megérthessék, hogy Jézusnál van szabadulás. Ha ezt átéled, nincs kompromisszum. Mozdulni fognak a hegyek. Benned is. Meg lehet, hogy másokban is. Akadályok, amelyek eddig ott voltak, Isten felé. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogyha lehetett már ilyen fenti élményünk, ha néhány csepp erejéig belekóstolhattunk, hogy milyen ott fönt. Mert hogy tulajdonképpen mi ebből élhetünk itt lent, sőt, nincs is az olyan messze. Hit által egyik lábunkkal a földi világban járunk, a másik lábunkkal pedig egészen komolyan vesszük az ígéreteket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nem csak Pétert, Jánost és Jakabot engedted bele ebbe a látásba, hanem lehet, hogy már mindannyiunkat. És azt is köszönjük, hogy most még itt élhetünk ebben a tehetetlen világban. És tényleg sokszor nem tudjuk megoldani mások nyomorúságait. Sokszor a magunkét sem. És terhelez bennünket. Urunk, böjt kezdődik. Hadd tudjunk komolyan és őszintén imádkozni és böjtölni, hogy eltávozzon ez a fajta. És emberek szabaduljanak meg. Köszönjük a te munkádat, amely tart bennünk. Fogantatásunktól kezdve, és hisszük, hogy nem fejeződik be a munkád bennünk egy-egy elbukásunkkor. És olyan jó, hogy a kegyelem időszaka tart még mindig, és mi mindig jöhetünk hozzád újra és újra, mert mi nem tudunk gyógyítani magunktól, mi nem tudunk hegyeket megmozgatni. De ezért jövünk hozzád, Urunk, és köszönjük, hogy ma este is jöhettünk. És mutasd meg, hogy mi a mi feladatunk, ki a mi feladatunk. És add, hogy ne törjünk össze a felelősség alatt, a feladatok alatt, hiszen te tudsz gyógyítani, te tudsz hegyeket megmozgatni, te tudsz templomokat felépíteni, te tudsz intézményeket megalapítani, te tudsz alkoholistákat megszabadítani, te tudsz házasságokat helyreállítani, emberek életének értelmet adni, meggyógyítani. Urunk, így vagyunk mi magunk miatt is itt, meg így vagyunk szeretteink miatt is itt, hadd imádkozzunk értük is, tényleg most azokért a rokonainkért is, akik nem akarnak a te utaidon járni, egyáltalán nem is érdekli őket a Biblia. Urunk, köszönjük, hogy így őszintén szólíthattunk meg téged, és te pedig meghallgatod imádságunkat. Dicsőség neked ezért. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekként a 472. dicséretet énekeljük el az áldás kérés előtt, mind az öt verszakával, és az ige üzenetét, ezt a második felét az ige szakasznak gondoljuk át újra, miközben énekeljük a verszakokat. A 472. dicséretet énekeljük tehát, mennyit zengi a lelki békét, a szívek csendjét énekünk.
Zengi a lelki békét, a szívek csendjét énekünk. Márkünk kín és ínség üzenget, sok hangos jaj szóval nekünk. Elfut, s az ember útja sorsa az Úr, nincs rá időt, hogy álmodozva a lelked meddöntékozol. Ebből az éjség csak ki könnyed, az ott a fagy miatt remeg. Házad táján sorvadva élnek éhes lerongyolt gyermekek. Az apjuk gyötrött mi szemében, a meghasonlás láza él, értük megmentő harcra kelni, elhivatás testvéri cél. Lelkek ényét oszlatni fénnyel, reád az Úr ezt biztalást, s azt, hogy hoz Krisztus szent nevével, a bűnösnek szabadulás. Az Isten vérét adta értünk. Láttasd, hogy szent példája volt, s hogy áldott útját járva hittel, te is adod egész magad. Adj hét napot, ad át erődet, ad kincsedet, ad szívedet. Rontó lelkek gáncsa nem árthat, győztes csak egy a szeretet. A Mester lelke járt előtted, s kitűzi most eléd a cél. Munkára hát neki is serénykedj, megváltódért, királyodért. Áldott Jézus, a földre jöttél, s vállaltál értél, szörnyűként. Már csak tudnánk ígét követve, mi is szenvedni tűrni. Neked, hogy munkánk éljen és tereljen, gyújtsd fel bennünk szerelmedet.
Végül fennállva kérjük együtt Isten áldását. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon veletek mindenkor. Amen. Holnap este is 6-kor hívunk mindenkit szeretettel, én úgy tudom, hogy énekkari szolgálat is lesz. Találkozzunk holnap este, hívogassunk másokat is, áldás békességet.